Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus pedig megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Pünkösd ünnepéről szeretnék szólni, mégpedig azzal a nehézséggel számolva, hogy ahogy hallottuk az olvasmányban, hogy még ahogy a tanítványok együtt vannak, és hallják a nagy zúgást, amíg ezzel tudunk valamit kezdeni. Hogy ez egy nagyon sajátos zúgás és esemény lehetett, hogy ott hatalmas tömeg jött össze, hát ez már nem hétköznapi. Azután, hogy lángnyelvek, és majd aztán, hogy nyelveken beszélnek úgy, hogy mindenki a maga szava járását érti, ez annyira rendkívüli, hogyha ebből a rendkívüliségből akarunk kiindulni, az a sejtelmem, vagy pici aggodalmam, hogy nehéz helyzetben maradunk. Ezért nem fölülről lefelé szeretném tekinteni pünkösdnek az ünnepét, arról beszélni, hogy a Szentlélek hogyan, hanem sokkal inkább nézzük meg a másik irányból, az ember felől, lentről fölfelé tekintve, hogy mi adhat nekünk kapaszkodót, hogy föltáruljon a Szentlélek Istennek a szépsége, és az ő életünket átalakító lehetősége, hogyha az emberi lélekből indulunk ki. És egy párhuzamot szeretnék hozni, ez nagy segítségünkre lehet, ez pedig a következő. Mielőtt megnevezném ezt, egy talán sokunk közös élményére szeretnék utalni. Néhány nappal ezelőtt rendíthetett bennünket az a hír, hogy az Egyesült Államokban egy afroamerikai fiatal embert 5 percig miután a rendőr térdelt a nyakán, és ő többször kérte, hogy megfullad és engedje el, ez a rendőr megölte. És most tudjuk azt, hogy óriási zavargások vannak minden felé, sok-sok államban. Miért hozom ezt ide? Azért, mert itt van egyetlen egy embernek a halála, akivel kapcsolatban ott van még másik 3 rendőr, mondhatnánk másik 3 karhatalmi, hogy tegyek rögtön egy utalást Jézus halálára, és ők is benne vannak, nem állítják le a társukat, és ott vannak nézelődők, és a nézelődők szólnak, hogy hagyja abba, de nyilván látják, hogy az a rendőr hogy áll hozzá, meg a többi, tehát akkor mit tesznek? Inkább akkor csak olyan tisztes távolból, hogy óvatosan, nehogy velük is ez történjen. És ez az esemény, most a megrendültség szavával élve is mondom ezt, egyetlen ember halála hogyan ráz föl és rendít meg 10 milliókat, 100 milliókat, és most a világhálón keresztül lehető milliárd számra beszélhetünk, és joggal. És azért akartam ezt idehozni, mert ha az ember felől szeretnénk megsejteni pünkösd üzenetét, akkor azt abban a folyamatban és azon folyamaton keresztül tehetjük meg, hogy mi történik itt az apostolokkal, hogy éri őket a Szentlélek. Hát annak előzménye van, mégpedig az, hogy élik a hétköznapi életüket. Majd pedig jön Jézus, és ott néhány év alatt gyökerestül fölkavarodik minden. Teljes életmódváltás. Egész másképp élnek, egész más csinálnak, megváltozik a személyiség, az értékrend. majd pedig nemhogy beteljesedik mindez az életükben, hanem Jézust megölik. És ahogy megölik, akkor összeülnek, hát halljuk, itt most már az evangéliumnál vagyunk, és félelmükbe zárva tartják az ajtót, mert hát nem ismertek ott lenni, amikor az ítéletet végrehajtják, hát joggal. Hát a történelem igazolta később, hogy a félelmük, hogy nekik is bajuk lehet, hogy megölhetik őket minden további nélkül, hogy az reális volt. Tehát reális volt a félelmük, ami miatt lezárkóztak. És akkor eltelik 50 nap úgy, hogy a föltámadt Jézussal találkoznak, ami hát megint csak azt hiszem kicsit megterhelhette az emberi lelket minden gyönyörűségével együtt. Majd pedig akkor átélik, hogy Jézus fölmegy a mennybe, ez egy újabb veszteség, és akkor ezután érkezik meg a Szentlélek. Hát ebben a folyamatban, összefüggésben próbálhatnánk meg most értelmezni, mit jelent ez, hogy a Szentlélek Isten az életünk része. És hogyha egy kifejezésbe kellene összesűrítenem, hogy az emberi lélek felől hogyan indulhatnánk el, hogy az elmélkedésünknek nekilássunk, akkor azt mondhatnám, hogy itt nagyon sok hasonlóság jellemezhette ezeknek az embereknek, az apostoloknak a lelkét, mint ami a poszttraumás növekedést átélt személyeket jellemzi. Nézzétek el ezt a kifejezést, de azért is mondtam el, nem akarom ezt most már többször mondani, csak hogy halljátok, hogy honnan indítom az emberi megfontolásokat, hogyha van kedvetek, nézzetek utána. Hát ami történt az apostolokkal ez alatt a 2-3 év alatt, amilyen események, a föl, le, az, hát ha a szó szoros értelmében nem is traumatizálódtak, de hogy nagyon hasonló élményeik lehettek, nem mondtam sokat. Mi történhetett velük? Hogyan érkezik a Szentlélek? Az első gondolat így szól, hogy átélik azt és átéljük azt, most már majd többes számba fogok beszélni, mert a mi künkösdünkről van most szó, azt, hogy az első rész, hogy átéljük az élet mennyire törékeny. Hogy egy pillanat alatt, mint ahogy az afroamerikai fiatalember, hogy 10 perccel előtte, még a halál előtt eszébe se jutott, hogy ez vele megtörténhet. De senki másnak, és 10 perc múlva már nem él. Hogy az a növekedés, amire a Szentlélek Isten képessé tesz bennünket, azt például úgy írhatjuk le, hogy egyszerre éljük át, és eleven bennünk, és megrendít, és összetör, és megcincál, és megrág bennünket. Az életnek a törékenysége, az esendősége, a veszendősége, az a pillanatszerűsége is. És közben pedig, miközben ezt nem tagadjuk, hanem nagyon mélyen merjük átélni, vagy átküzdöttük, verekedtük magunkat, sokszor persze segítséggel, aközben egyszer csak az élethez fűződő viszonyunk megváltozik. És elkezdjük az életet nagyon nagyra tartani. Valami olyan kincsnek és értéknek, ami hát egyszerűen szavakban nem is fogható. Tehát mindig így fogok beszélni, lesz a 7-8 pont, és mindig, hogy mi az az emberi talaj, amire aztán valahogy a Szentlélek a maga működésével valamiféle növekedésre tudja az emberi lelket indítani. Nézzétek el nekem ezt a 7-8-9 pontozást, tudjátok, hogy ez egy új műfaj. Hát én is tanulom, hogy most mit, hogy érdemes. Lehet, hogy egy fél év múlva már csak 2 pont lesz. Rájövök, hogy inkább úgy érdemes, de most talán, na most. Tehát ez az első alapvető szempont, hogy egyszerre van meg már annak a tapasztalata, annak a megrendítő élménye, hogy az életem mennyire esendő, veszendő, mennyire tud egy hajszálon múlni, és közben milyen irányba visz engem a lélek, hogy fölismerem, hogy közben az élet mekkora kincs és milyen érték, és szinte emiatt az élethez fűződő viszonyom alapvetően meg tud változni. A második gondolat, hogy átéljük a magányt és a kiszolgáltatottságot, az apostolok bezárkózását, azt, hogy mennyire egyedül tudunk lenni rettenetes nagy bajokban. Sőt, hogy van az a szenvedés, hiába szeretnek bennünket nagyon sokan. Mégiscsak a szenvedő embernek van egy kikezdhetetlen magányossága is. Van egy közössége minden szenvedővel, de van egy kikezdhetetlen magányossága. Tehát miközben átéljük a magányosságunkat, a magunkra maradottságunkat és az ilyen értelemben való kiszolgáltatottságunkat. A Szentlélek abba az irányba víz bennünket, és ez a poszttraumás növekedésnek az iránya, hogy egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy de mennyire fontosak nekünk a kapcsolataink, hogy miközben annyira az néha elviselhetetlen tud lenni az, ahogyan egyedül tudjuk magunkat érezni, a közben ezen átküzdve, verekedve magunkat, rácsodálkozunk a kapcsolataink szépségére. Nem tudom, hogy milyen élmények, hát, hogy fejezzem be a mondatot, hogy milyen élményekkel gazdagon érkeztetek ide. A legapróbb találkozásokra gondolok, amikor láttad megint a benzinkúton azt a kutast, akit már ismersz régóta, a közérben azt a valakit, a boltban azt a valakit, az akárhol azt a valakit. Nekem az lett az élményem, hogy valahogy egész másképpen köszöntjük egymást. Hogy volt egy jó sok hét bezárkózás, és utána, hogy egymással találkozunk, egészen azt merném mondani, valahogy van bennünk egy közös cinkosság, hogy úgy egymásra nézünk, és na, hogy vagy? Na, meg vagy? És azok az emberi kapcsolataink, amelyek sokszor felszínes számba mehettek, hát hiszen csak beugrok, csak két mondat, csak ő is teszi a dolgát, én is, hogy azokból megsejtettünk valamit, hogy talán azok nem is olyan felszínesek, hogy azok valódi emberi kapcsolatok. És hogy milyen jól esik az, hogy ezekben a viszonyokban ez eddig sosem történt esetleg meg, de most megtörténik az, hogy ezzel a cinkossággal, hogy értjük mi egymást fél szavakból, mert te is átélted, amit él, hogy na hogy van? És akkor erre kicsit úgy tudjuk azt mondani, hogy most már megvagyunk. Tehát a második, hogy éppenséggel a növekedés, és amit a Szentlélek Isten bennünk el tud indítani a fejlődés szempontjából, az, hogy miközben megéljük a magányt és a magunkra maradottságot, egyszer csak fölértékelődnek az emberi kapcsolatok. És ez azután az élet vitelünkben kezd megnyilatkozni. Következő gondolat, hogy átéljük a sebezhetőségünket és a gyöngeségünket. Most nem csak a betegségre, a vírusra vonatkozóan, hanem úgy egyáltalán, hogy sebezhetők vagyunk, és tudunk nagyon gyöngék lenni. És az az érdekes, hogy amikor valaki a növekedés irányába megy, nem tagadjuk a sebezhetőséget és a gyöngeséget, sőt, nagyon eleven annak a tudata. Ezért is tudunk némi részvéttel lenni mások iránt. De miközben nem tagadjuk a gyöngeséget és sebezhetőséget, szinte magunk számára is meglepő módon valami erőt is tapasztalunk magunkban. Sőt, a képességeknek, sajnálom ezt a kifejezést, a kompetenciának valami sajátos tudata is megjelenik azokban, akik ezeken a folyamatokon átmennek. És úgy tud valaki közel kerülni a saját erejéhez és képességéhez az élethez, hogy egyáltalán nem tagadja a gyöngeséget, az esendőséget és a sebezhetőséget, mert annak a tapasztalata az benne eleven, és ő azt őrzi is, nem eltávolítja, nem fél tőle, nem megúszni akarja, elevenen őrzi, és mégis megjelenik az erőnek az élménye. A következő, ahogyan a sebezhetőséget átéljük, és aztán az erőt és a kompetencia, a tudatunkat. Éppen a szakirodalom mondja ezt a példát, hogy nagyon sokan, akik a szó szoros értelmében súlyosabban is traumatizálódtak, ezek a személyek később a következőt mondják el az élet nehézségeikkel összefüggésben. Azt mondják, na ha azt kibírtam, akkor ezt is megcsinálom. Hát, ha azon valahogy átjutottam, az lehet, hogy egy év volt, lehet, hogy 10. Na hát, ha abból kiverekedtem magam, vagy kikudtam belőle kerülni, na akkor erre is képes leszek. Következő gondolat. Átéljük azt, hogy sok minden egyáltalán nem fontos. A bajban ezt át tudjuk élni, hogy mennyi mindent tartottunk fontosnak, ami egyáltalán nem fontos. De milyen irányba visz a fejlődés, hogy miközben azt mondjuk, hogy na tényleg most már csomó mindenről tudjuk, hogy nem fontos, Aközben egyre világosabban látjuk, hogy mi az, ami lényeges, mi az, ami tényleg fontos. Pár nappal ezelőtt egy családot hallgattam, és azt mondja ott az édesapa, hogy hát nekünk 3 gyerekünk van, de a 3. baba értelmi fogyatékosan született. És hogy megjelent a családban az értelmi fogyatékos baba, itt van már is a sebezhetőség, itt van már is a... Nem is folytatom. Azt mondja ez az édesapa, sok évben tellett, de sok éven nyüglődésén keresztül átjutva azt tudom mondani, hogy egyrészt akkor átértékelődött minden, rájöttem, hogy mennyi mindent tartottam fontosnak, ami egyáltalán nem az, és most, hogy átmentem ennek a folyamatnak a derekán, most már sokkal világosabban látom, hogy mi az, ami tényleg számít. Ha bűnköst meg szeretnénk ragadni, akkor annak lehet egy olyan jellege, hogy egyszer csak átéljük azt mi magunk a saját élethelyzeteinkben, akár beleértve ezt a néhány hetet, vagy akár 1-2 hónapot, hogy kiderült, hogy sok minden, amiről azt gondoltuk, enélkül nem lehet élni, meg milyen lényeges és fontos, de simán éltünk nélküle. És ha valaki átjut ezen a folyamaton, egyszer csak talán meg tud fogalmazni valamit, hogy jó, de akkor mi az, ami valódinak bizonyult és érvényesnek. A következő gondolat így szól, hogy átéljük és átéltük a múltnak a szenvedését, a gyötrelmét. Azok, akik át tudtak jutni a saját fájdalmaikon, ők el tudják mondani az élet történetüket, vagy egy-egy eseményt úgy, hogy annak a fájdalom része is a leírásban szerepel. Azt nem kell eltüntetni, nem kell legyinteni, de nem is beleragadnak, hanem elmondják annak a szenvedés és fájdalom részét. És miközben el tudják mondani a szenvedés és a fájdalom részét, ami lehet, hogy nem egy napig tartott, hanem 10 vagy 20 évig, hogy aközben, miközben ezt el tudják mondani, és az eleven bennük, és lehet, hogy egy életen keresztül így is marad, legfeljebb talán az ereje, az intenzitása csökken, aközben nagyon világosan és határozottan új célokat képesek kitűzni. És megjelenik bennük a reménység. Ez tehát a következő gondolat. Eszembe jutott egy hölgy, akit már emlegettem itt pár évvel ezelőtt. Ez a hölgy megjelent nálam, egy előadás után keresett meg, és elmondta, hogy nagyon sötéten látja a világot. És beszélgettünk, és beszélgettünk, és ment aztán máshova, és eltűnt a szemem elől, és aztán sok évvel később egy másik előadás után megint odajött, de már nem volt ugyanaz az ember, többek között azért, mert már hiányzott az egyik végtagja. És elmesélte nekem, hogy ő aztán belecsúszott a szenvedésnek valami elviselhetetlen, depresszív sötétségébe. És ő úgy döntött, hogy ezt nem tudja tovább elviselni, és a metró elé ugrott. Igen ám, de túlélte. Számtalan műtét, 1 év kórház, és megmentették az életét, de egy végtagja oda lett. És eljött hozzám, és hát 2 dolog miatt jött. Az egyik, azt mondta Feri, ebből a szenvedésből született egy verses kötet. És én szeretnék neked ajándékba adni egyet. De a másik, hogy el akarom neked mondani, hogy te tudod, hogy mikor nekem mindenem épp volt, és megvolt minden végtagom, én nem tudtam mit kezdeni az élettel. De nem tudtam, aztán nem akartam, és később meg nem bírtam. És most, hogy nincs ez a végtagom, most pedig minden reggel úgy kelek föl, hogy pontosan tudom, hogy az életemnek van értelme, hogy miért akarok élni, hogy miért van kedvem reggel fölkelni. Elég csak nézni a testemet, aminek az egyik végtagja hiányzik. Az beszél így, aki a szenvedés gyötrelmén átment. És a Szentlélek Isten által oly nyilvánvalóan segített irányt képes volt felfedezni. És új reményt és új célokat találni egy végtag hiányában is. A következő gondolat, azok, akik átmennek ezeken a nagyon mélységesen szenvedésteli folyamatokon, őket az jellemzi, hogy elevenen őrzik magukban nem csak a szenvedést, hanem negatív érzéseket és érzelmeket. Ezek egy idő után már nem folytogatják őket, és nem lehetetlenítik el, de előhívhatók és elevenek tudnak lenni. Ám de milyen irányba haladnak, hogy miközben nagyon is átélik, és nagyon is az életük része a fájdalom és negatív érzések, a közben elkezdik tudni ugyanolyan intenzíven átélni a pozitív érzéseket. És tudnak akár lelkesedni, tudnak nagyon hálásak lenni, tudnak nagyon örülni, tudnak ujjongani, miközben lehet, hogy úgy fájt nekik az élet néha, ahogy nekünk még soha. Emlékszem egy férfi emberre, idős volt már, mentem be a kórházba, ott haldoklott. És az derült ki róla, a szó szoros értelmében, hogyha 18 évesen ő a második világháborúban katona lett. El lehet ezt képzelni, ő a szó szoros értelmében traumatizálódott a második világháborúban 18 évesen. Olyan hálás volt ez az ember az életére, ahogyan én beszéltem vele, hogy hát ha rá gondolok, a könnyem kicsordul. Hát egy olyan mély, egy ilyen szinte fölfokozott hálával tudott megemlékezni és beszélni, minthogyha nem is egy olyan valaki lenne az, akivel találkozom, aki azt élte meg 18 évesen, amit. Hát a Szentlélek abban segít, hogy ha már átéltük annak a fájdalmát és gyötrelmét, hogy ha az a mélység már a miénk, akkor a pozitív érzések is onnan a mélységből tudjanak fölfakadni. Azután a következő, akik átmennek ezeken a nagyon nehéz folyamatokon, őket egyaránt jellemzi az, hogy nagyon sok szinte hiába valónak tűnő töprengés jellemzi az életüket. Ugye ezt ismerjük, mikor történik valami igazságtalan, valami megrendítő vagy embertelen, elkezdjük kérdezni miért. De most nem is a miért kérdés itt az érdekes, hanem az, hogy töprengünk, ez hogy lehet, nem megy a fejembe, hogy történhetett ez meg, hogy éljek ezután, mi van akkor a világgal, mi van akkor én velem. És ez sokszor évekig tart, évtizedekig, és kérdezünk, és töprengünk, és nyüglődünk, rágódunk. És azt mondják azok, akik értenek az emberi lélekhez, hogy ebből a rágódásból a jó irány, amit a Szentlélek is segít bennünk, az az, hogy egyszer csak ebből a töprengésből, rágódásból, a miértekből hirtelen valami értelem adatik számunkra. És egyszer csak vagy nagyon egyszerűen meg tudunk valamit ragadni és fogalmazni, ami számunkra valahogyan az életünk értelmességéről ad hírt. Ezért az a vívódás, a töprengés, a rágódás nem hiába való folyamat. Főképp akkor, hogyha már egyre tudatosabb, hogy mi az az irány, amiben a Szentlélek Isten akar bennünket segíteni. Az a kósza gondolatom lett, hogy itt van húsvét ünnepe, 50 nap, és akkor jön pünköst. Tulajdonképpen, ha most az emberi lélek felől nézem, nem csodálkozom. Most képzeljétek el, hogy Krisztus meghal, akkor ott jön a sötét. Hát azzal mit kezdeni? Akkor föltámad, találkoznak vele. Ezzel mit kezdeni? Utána elmegy, azzal mit kezdeni? Hát magunk között szólva, nem sok az az 50 nap. Hát nem csodálom, hogy a tanítványoknak kellett egy 50 nap. Hát az a minimum. Hogy valahogy egyáltalán be lehessen fogadni ebből valamit, vagy át lehessen élni belőle valamit. Hát az intenzitás, a mélység, ez a sűrűség. Tehát ez a gondolat így szól, hogy ezért tehát az az idő, amit eltöltünk a rágódással, a töprengéssel, a kérdéseinkkel, az a nagyon hasznos idővé válhat. És végül az utolsó szempont így szól, hogy átéljük, és a tanítványok, hú, de átélhették a saját végességüket. És miközben átéljük a saját végességünket, Aközben valamiképpen megsejtünk valamit a végtelenségből is, amit szívem szerint úgy mondanék, hogy akkor itt a pünkösdöt megint csak előtérbe helyezzem, annak a szó szoros értelmében, hogy nyitva van az ég. Hogy miközben átéljük a végességünket és a szívünknek a beszorítottságát, hogy aközben föl tudunk nézni az égre, és látunk végtelen távlatokat. Az jutott eszembe, én nem tudom, hogy ti nektek volt-e lehetőségetek legalább egy kis balkon kertészkedéshez. Vagy kertészkedésre. Hát talán egy pici, de remélem, hogy egy pici, igen. De hát hogy vártuk már az esőt? Hát ha minden nap essen már az eső. De én öntöztem a növénykéimet, ez rendben van. De csak egy picit is van ő tapasztalatotok, én öntöztem rendesen a növényeimet. És a víz, amit adtam nekik, csodálatos. A csapvíz csodálatos. Egyszer kaptam egy hűtőmágnest, a Coca-Cola betűinek a stílusában csapvíz. Ez a hűtőmágnes, ez éveken keresztül ott volt a hűtőszekrényben, mint valakinek meg nem tetszett, mert most már nincs ott. És azért is mondom ezt, mert hát a csapvíz egyszerűen csodálatos. Tehát pont olyan, ami ennek lennie kell. Hát itt isszuk, hát tudom, hogy az országban nem mindenhol, de, na de úgy a többség finom, jó, egészséges, de azért csak egy kicsit steril, csak egy kicsit klóros, de a csapvíz csodálatos, hát azt tudjuk mit csinálni. De amikor leesett az eső, hát hogy ez a növényekre hogy hatott? De öntözhetjük akárhogy azt a növényt, amikor az eső esik rá. Hát a levelük, a virágok, a gyümölcsük, hát egy másik dimenzióba kerülnek, hát ez egy másik minőség. Ha pünkösdről kellene beszélnem, akkor ezzel a képpel szeretném befejezni. Az ember csodálatos, nagyon hasznos, kitűnő csapvizet képes előállítani. De mi ez az esőhöz képest? Mi ez ahhoz az esőhöz képest, ami odaföntről érkezik? Ezért talán a záró gondolatom így szól. Tehát tulajdonképpen hogyan találkozik Isten és ember pünkösdkor, mint az eső és a föld? Valahogy úgy, hogy az ember, aki nem csak nyitott és érzékeny, hanem most ezt a kifejezést szeretném felerősíteni, fogékony. Az ember, aki fogékony. És az ember, aki fogékony, és képes a befogadásra, egyszer csak átélheti, mint föld és növény, az égből jövő eső kapcsán azt, hogy egy egész más minőség alakul és formálódik általa és benne.